Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A tapasztalt pedagógusoknak nem okozhat gondot a most zajló vizsga a nemzeti alaptantervről és az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. Információk szerint november 19-ig a pedagógusok mintegy 80%-a már regisztrált a képzésekre, és több mint 59%-uk teljesítette is a vizsgát. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével Szabó Gergő készített interjút.
A pedagógusok először első lépésként kapnak egy levelet az oktatási hivataltól, hogy megkezdhetik a regisztrációjukat a Nemzeti Alaptantervről szóló képzésre, illetve a képzés végén a vizsgára. Ezután, ha regisztrálnak, akkor hozzáférnek ahhoz a nagyjából 10 órás képzési anyaghoz, amelyet az egyes iskolatípusokra, egyes tantárgyakra készítettek a szerkesztők, akik az egészet elkészítették. Ilyen módon például én a matematika középiskolai 9-12. Évfolyamos anyagát kaptam meg, hiszen matematikát tanítok ilyen évfolyamokon. Miután a képzést megnéztük, meghallgathattuk, ebben vannak videók, vannak bevágások különböző dokumentumokból, vannak elkészített írásbeli anyagok, amelyeket lehet olvasni, meg lehet nézni. Ezen, ha valaki végighalad, esetleg jegyzetelgeti, hogy mit tartanak legfontosabbnak a képzésből, akkor utána, miután mindent elvégzett a képzések kapcsolatban, és valóban ez nagyjából egy 10 órás anyag. A továbbhaladás az is szükséges, hogy minden egyes rész után egy ilyen rövid kérdéseket állítottak össze, ezekre válaszoljon, ezzel le tudja mérni, hogy körülbelül az adott anyagrészből nagyjából mi az, amit fontosnak tartanak, mi az, amit esetleg még át kell néznie, hogy sikeres legyen a vizsga, és utána pedig vizsgázhat. Nagyjából mindenkinek 3 hónapnyi lehetősége van összességében arra, hogy ezt az egészet elvégezze, tehát nem sürget senkit sem az idő, azt gondolom. A végső befejezés, ha jól tudom, akkor január vége, akkorra kell pedagógus társadalomnak nagyjából végére érni ennek a képzésnek és a vizsgának. A vizsgán pedig az ígéretek szerint 20 kérdés van, és ebből 15-re kell jól válaszolni, akkor sikeres a vizsga. Még ha valakinek nem sikeres, még kétszer meg lehet ismételni.
Saját tapasztalatai meg a környezete munkatársai visszajelzései alapján mekkora kihívás ez a vizsga a pedagógus kollégák számára, és mekkora sikerrel teljesítik ezeket?
Maga a vizsga az, ha valaki azért már 4 éve azért a Nemzeti Alaptanterv szerint végezzük a munkánkat, a saját tantárgyából kapott kérdéseket, azzal nem nagyon lehet problémája, hiszen itt elsősorban olyan kérdések vannak, ugye, hogy körülbelül azért a tananyagok 2 éves ciklusokat ölelnek fel, például a 9., 10. vagy 11-12. Jön-e elő egy anyagrész, mi az, ami kötelezően benne van ezzel kapcsolatban, egy számelmélet rész, az mikor kerül elő. A tankönyvekkel kapcsolatban van kérdés. Szakos tanárnak ezekkel a kérdésekkel túlságosan sok problémája nem lehet. Nemzeti alaptanterv egyéb részeiből föltett kérdések közül, ezt én magam is így érzem, és a kollégák is, akikkel beszéltem, nagyjából így érzik, hogy azért vannak olyan kérdések, amelyeket nem pontosan értenek, hogy nekik ezt miért kell tudni. Gondolok itt inkább ilyenekre, hogy mondjuk egy angol szakos kolléga az, hogy nyelvi előkészítőbe hetente hány informatika óra van, vagy egy középiskolába tanító kolléga, hogy 6. évfolyamon mennyi a heti kötelező óraszám, ezeket nem biztos, hogy pontosan tudja, és ez, hogy ha tudja pontosan, akkor ez ettől jobban vagy kevésbé jól végzi a munkáját. Nagyjából azt gondolom, hogy tisztában van mindenki azzal, hogy körülbelül mennyi lehet. Illetve, hogyha ezeket valaki a Nemzeti Alaptanterv vizsga előtt kinyomtatja magának, akkor ezek automatikus válaszok lehetnek. Én ezeket a kérdéseket inkább azt gondolom, hogy nem tettem volna fel, hogyha én készítettem volna, helyette inkább akár a szakterülettel kapcsolatban, akár a NOT egyéb más alapelveivel kapcsolatban tettem volna fel kérdéseket, de biztos meg ennek is az ok, hogy miért így alakult.
Úgy összességében mi a célja ennek a NAT-tal kapcsolatos vizsgáknak, ha esetleg valaki nem hallotta, miért vezették ezt be?
Hát ahogy megtudhattuk már a készítés után, amire elkészült az egész anyag, akkor is volt egy konferencia, azóta is nyilatkoztak a szerzők, és az államtitkárságról is tudjuk, hogy mi volt a cél. A cél az volt, hogy biztosan mindenki tudja azt, hogy mi az, ami beletartozik, mi az, ami nem tartozik bele a tananyagba, bár én ezt többször is hangsúlyoztam, hogy mivel egy 4 éves ciklust már mindenki tanított, aki 4 éve a pályán van, ezt azért alapvetően mindenkinek valóban tudni is kell. Lehet, hogy ezt szerette volna megerősíteni ez a képzési anyag és az utána levő vizsga, felhívni esetleg a figyelmet arra, hogy valóban a nemzeti alaptanterv az alapdokumentuma, erre kell építeni a kerettanterveket és aztán később a helyi tanterveket. Én azt gondolom, hogy alapvetően ez lehetett a célja. Még egyszer mondom, azért igazából a vizsga nehézség, és különösen az, hogy meg lehet ismételni többször, az nem jelenthet akadályt senki számára. Nyilván, aki valamilyen módon esetleg ezt el akarja szabotálni, az megteheti, akkor nem fog átmenni, de aki picit is figyelmesen meghallgatja, vagy picit is ennek szellemében készítette el a dokumentumot korábban, szerintem neki azért magával a vizsgával nem lehetett problémája.
Eddig nagyjából 250 pedagógusnak nem sikerült a NAT vizsga. A pedagógusok szakszervezete szerint egyebek mellett több nehezen értelmezhető kérdés mellé szűkre szabták az időt, de kifogásolható a pontozás mikéntje is. A pedagógusok szakszervezetének alelnökével, Gosztonyi Gáborral, Tatár Tímea készített interjút.
Pedagógusok szakszervezete sohasem szólított föl bojkotra. Azt mondtuk, hogy helyi értéken kezeljék ezt az egyébként teljesen felesleges NAT vizsgát, teljesen jogos felháborodásoknak adnak hangot a kollégáink. Például egy történelem tanár meglepődve tapasztal olyan kérdést, hogy egy általános iskola alsó tagozatában mondjuk hány matematika órának kell lennie, vagy mondjuk a technikából milyen színű a tankönyv a 5. vagy 6. osztályban. Na ez a teljesen fölösleges kérdés, ugyanis nem ettől lesz valaki jó vagy kevésbé jó pedagógus, hanem attól, hogy a saját szaktantárgyát milyen felkészültséggel tudja tanítani.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke azt mondta, hogy a kifejezetten a szakterületre vonatkozó kérdések azok nem nehezek. Önök is így látják?
Igen, tehát ha én történelem tanár vagyok, és a történelemmel kapcsolatban kapok kérdéseket, nyilván nem nehezek, hiszen ebben élem a mindennapjaimat. Itt pont az a néhány olyan kérdés, ami nem az én profilomba vág, az okozhat gondot. Az a felháborító, hogy nyár végén, augusztusban azt a választ kaptuk, hogy ilyen nem fog előfordulni.
Arról lehet tudni valamit, hogy esetleg milyen következményei lehetnek annak, ha egy pedagógusnak nem sikerül ez a vizsga?
Nyilvánosságra kerültek már adatok, és ott van, hogy körülbelül 250 kollégának nem sikerült ez a vizsga. Ennek több oka van, például az olyan több válasz lehetőséget tartalmazó kérdések, amikor van egy állítás, vagy van egy kérdés, és arra körülbelül 4 vagy 5 jó válasz van ott a 8 között. Most ha valaki csak 3-at vagy 2-t jelöl be, ugyanúgy 0 pontot kapott erre a kérdésre, mint aki semmit nem jelölt be. 20 kérdésre kell válaszolni, és 15 pontot el kell érni, tehát itt azért egy-egy figyelmetlenség viszonylag végzetes lehet. És van még egy nagyon fontos dolog, amire egyébként nem gondoltak a készítők. 3-4-5 soros olyan bonyolult megfogalmazásokban vannak ezek a kérdések, hogy például azok az idősebb kollégák, akik mondjuk kevésbé mozognak otthonosan még mindig az informatika világában, tehát mire azt a kérdést megérti és elkezdene válaszolni, tulajdonképpen lejár az idő. Ami még felháborító, illetve azt gondolom, hogy a helyettes államtitkár részéről pontosítandó, hogy a Facebook bejegyzésében valami olyan félmondat is van, hogy minden hiedelemmel ellentétben van következménye annak, hogyha valaki nem teszi le ezt a vizsgát. Értelmezni próbáljuk mi is ezt a félmondatot, mert ebben azért van egy nagyon burkolt, sőt nem is annyira burkolt, egy konkrét fenyegetés. Az tudható, hogy elméletileg a jogszabályban az van, hogy itt a teljesítményértékelés rendszeréből 2 vagy 3 pontot nem fog megkapni. Tehát ennyi következményről tudunk. Ezt eddig is tudtuk, mi ezt eddig is mondtuk, akkor most ehhez képest mi változott? Igazából a következő fordulóban, amikor valamikor december elején fogunk találkozni ismételten, meg fogjuk kérdezni az oktatási irányítást, hogy mit értett Balatoni Katalin ez alatt a félmondat alatt.
Ingyenes érettségi felkészítő programot indít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző kara. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
Ne félj az érettségitől, készülj fel a NIT-kel. Ezzel a szlogennel indítja felkészítő programját a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Szakos Enikőt, az NKE Nemeskürti István tanárképző karának osztályvezetőjét hallják.
Nagyon fontos számunkra, hogy felkészülten és bátran menjenek a diákok az érettségi vizsgára, és amit a NITK, a Nemeskürt István tanárképző kar tud nyújtani valamennyi érettségizőnek, az az, hogy azokon a szakokon, amelyeket a jövő évtől elindítunk, mint osztatlan tanárszak, azokon a szakokon kiváló kollégáink fogják őket felkészíteni szombat délelőttönként az érettségi feladatsorokra. Olyanokra kell gondolni, akik már évek vagy évtizedek óta ebben napi szinten benne vannak, és nagyon sok érettségire készülő diákot és érettségi feladatsort láttak. Magyar nyelv és irodalomból, történelemből, földrajzból és a nyelvek közül angol nyelvből és német nyelvből lehet nálunk készülni.
A tanfolyam ingyenes.
Be lehet csatlakozni bármelyik hónapban. Ez most novemberben elindul, november 30-án, és decemberben lesz még egy alkalom, de a következő évben is januártól egészen áprilisig ezt folytatjuk. Egy-egy szombat délelőttöt szánunk ezekre a felkészítő alkalmakra.
Szakos Enikő arról is beszélt, hogy a diákokat megtanítják olyan tanulási technikákra, amelyekkel gyorsabban és hatékonyabban sajátíthatják el az anyagot.
Nem csak a lexikális tudás és nem csak az ismeretanyagot szeretnénk ezeken az alkalmakon átadni, hanem olyan tanulási stratégiákkal ismertetjük meg a diákokat, vagy olyan trükköket mutatunk meg nekik, amelyekkel hatékonyabban tudnak felkészülni. Ugye a tanulási stratégiák azok egyébként személyfüggőek, minden tanulónak a sajátját kell megtalálnia, de ebben tudnak az oktatóink segíteni.
A típus feladatok megoldásában is tudnak segíteni a tanáraik, tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának osztályvezetője.
Az idei tanévtől kezdve teljesen ingyenes a matematika oktatást és matematika tanulást segítő mateking.hu tanórai használata az általános és középiskolákban dolgozó tanárok számára. Ez idáig már az iskolák hetede több mint 600 iskola csatlakozott a programhoz, ez közel 6000 tanárt jelent, akiknek ezzel próbálják könnyebbé tenni munkáját, miközben a diákoknak is egyszerűbbé teszik a tantárgy megértését. Az iskolák még november 30-áig tudnak jelentkezni a programba. Mosóczi András óraadó egyetemi oktatóval, a mateking.hu alapítójával beszélgettem.
November 30-ig, tehát a hónap végéig lehet jelentkezni erre a programra. Jelenleg 697 darab iskola jelentkezett már, ami tulajdonképpen a magyarországi általános és középiskoláknak az egy hetede, tehát elég jelentős szám. Én úgy gondolom, és nagyon örülünk annak, hogy az ország tulajdonképpen minden régiójából és minden típusú iskoláját megtaláljuk a jelentkezők között, tehát nagyon kicsi általános iskolától kezdve, tulajdonképpen az ország legnevesebb iskoláig, mindenhonnan nagyon nagy volt az érdeklődés, és jelenleg is nagyon nagy.
Gondolom, hogy vannak az iskolák részéről már visszajelzések is, vagy akár tanári tapasztalatok is. Erről mi mondható el?
Igen, készítünk ehhez kapcsolódóan egy módszertani oktatóanyagot, ami tulajdonképpen a tanároknak szól, és itt a tanár kollégákkal együtt készítjük ezt el. Tehát akik már használják, az ő beszámolóik alapján a többi tanár kollega számára egy ilyen útmutatót vagy segédletet csinálunk, hogy hogyan érdemes beépíteni az órai használatba a matekinget. A visszajelzések alapján nagyjából egyébként az látszik, amit mi is elképzeltünk, tehát az e-learning jövője semmiképp se az, hogy helyettesíti a hagyományos oktatást, hanem hogy támogatja és segíti. Tehát az órai használat során nem egy olyan típusú irányt támogattunk mi sem, és a tanár kollégák visszajelzése sem az, hogy lényegében kiváltaná valamilyen szinten az adott tanórának az oktatási fő tevékenységét a matekink, hanem inkább az óra elején mondjuk egy ilyen 5-10 perces bemutatóval lehet a diákok érdeklődését felkelteni, vagy ugye hát ez a kutatások is kimutatják, hogy nagyjából 10-15 perc az az idő, de az alfa generációnál már jobban kevesebb, inkább 7-8 perc az az idő, amíg egy dologra tartósan tudnak koncentrálni a diákok. Tehát arra is nagyon hasznos a matekink, hogy mondjuk megszakítani a tanóra közepére, beiktatni egy olyan interaktív tananyagot, amivel egy kicsit színesíteni lehet a, hát csak akár már egy kicsit száraz matek oktatást.
A tanórai használatban voltak éppen ugyanazt a felületet használják az oktatók, és hát nyilván a diákok is, mint amit, hogyha fölmegyünk, megnyitjuk a mateking.hu oldalt, vagy itt van valami egyéb használati mód is?
Maga a felület, tehát maguk az oktatóanyagok azok igen, tehát a tanárok is azokat az oktatóanyagokat tudják megnyitni, és a gyerekek számára prezentálni, ami a matekingnek a felülete. Ami a plusz fejlesztés ezzel kapcsolatosan az egyik, hogy a tanárok számára egy olyan modult hozunk létre, ami egy módszertani modul, tehát ami a mateking órai használatában segíti a tanárokat, illetve folyamatosan dolgozunk azokon a fejlesztéseken, amik jelenleg még nem érhetőek el, de pont ebben a projektben a tanárok visszajelzései alapján fejlesztjük, ami pedig egy ilyen, hát egy visszajelzéses, ilyen feedback rendszer tud majd biztosítani a tanároknak, tehát hogy a diákok a használatáról kapnak visszajelzést majd a tanárok, hogyha a diákok is használják mondjuk akár órán, akár más szituációban a matekinget.
Tehát tulajdonképpen a tanórai használat az elsősorban most az oktatók, matematika tanárok számára nyújt segítséget, a diákok ebben a formában a tanórán kevésbé használják a mateking oldalt?
Igen, igen, tulajdonképpen ez a mostani projekt, ez igazából arról szól, hogy a tanárok munkáját segítsük abban, hogy olyan innovatív oktatási anyagokat adjunk a kezükbe, amikkel kicsit könnyebbé tudjuk tenni az ő munkájukat a tanórákon. Abszolút az látszik, hogy hát eléggé megváltozott a diákoknak a tanulási szokásaik is, illetve hát a koncentrációs képességük, a figyelmük, és úgy gondoljuk, és a tanárok visszajelzése is alapján azt látjuk, hogy a matekink egy új lehetőséget ad abban, hogy fölkeltsük a diákok figyelmét matematikával kapcsolatosan, illetve egy könnyebb utat tudjunk biztosítani a megértés felé. Tehát több tanárkollega például azt jelezte, hogy ugye az osztályban különböző képességű diákok vannak, nyilván vannak, akiknek nem okoz olyan nagy problémát a matematika, viszont vannak, akiknek igen, és számukra ez az egyik, mondhatni, utolsó lehetőség a mateking, tehát egy olyan eszközt kaptak a kezükbe, amivel a rosszabb képességű matematikai, nem annyira fogékony diákokat tudják valamilyen szinten hatékonyabban oktatni. Tehát ilyen szempontból egyfajta differenciálási lehetőséget is ad a mateking.
A mateking kapcsán többször beszéltünk már arról, hogy egy sajátos metodikát képvisel, hiszen lépésről lépésre, úgymond epizódonként próbálja a matematika tananyagot közérthetővé, és akár megszerethetővé tenni. Ez a diákoknál egyértelműen egy bevált módszer, tehát így valóban sokkal hatékonyabban lehet a matematika oktatásában előrelépni?
Mindenképpen. Öveges professzornak volt az a mondása, hogy a tanárnak színésznek is kell lennie. Ez abban a szempontból mindenképpen így van, hogy a tanárnak az egyik legfontosabb feladata az, hogy el tudja adni az adott tantárgyat, amit tanít. Tehát nem pusztán átadjuk a tudást, amikor oktatunk, hanem megszerettetjük a diákokkal. És a matekingnek van egy pár olyan előnye, ami egyébként az órai használatban is, illetve az egyéb használatban is, tehát alapvetően ugye ez egy e-learning platform, segít abban, hogy a diákok könnyebben megérthessék a matematikát. Az egyik előnye az, hogy lépésről lépésre lehet benne haladni olyan kis atomi lépésenként, hogy bárki meg tudja találni az elakadási pontjait, és akkor lép tovább rajtuk, hogyha megértette, tehát ez a léptethetőség mindenképpen óriási előny, ez nyilván az órai használatban kevésbé tud előjönni. A másik nagyon nagy előny az a vizualizáció, tehát hogy minden matematikai összefüggést ábrákkal, színekkel, nagyon szemléletes módon magyarázunk el, és én úgy gondolom, hogy ez abban a szempontban lehet a tanároknak is hasznos, hogy olyan típusú szemléltetéseket, amit a mateking tud, nagyon nehéz egy tanárnak mondjuk egy krétával, vagy akár egy filctollal a kezében a diákoknak bemutatni. Ez egy olyan hasonlattal tudnék élni, hogy ez olyan, mintha adnánk egy biciklit a tanárnak, és akkor nem gyalog kell mennie, hanem biciklivel, és akkor így nyilván gyorsabban odaért, tehát könnyebben tud bizonyos fogalmakat megtanítani ennek a segítségével. És hát a harmadik előnye a matekingnek az a stílus, tehát az a humor, ami egyébként több tanár visszajelzés alapján a diákoknak és a tanároknak is nagyon tetszik, tehát hogy tényleg néha hangos nevetések vannak az órán egy-egy olyan poén kapcsán, ami hát nem megszokott, valljuk be, egy matematika oktatási felületen, illetve matek órán nem megszokott, hogy nevetni szoktunk, Tehát ez abban segít, hogy például a rosszabb képességű diákokat egyértelműen támogatja abban, hogy kevésbé szorongjanak és kevésbé féljenek a tantájtól. Nyilván a nagyon tehetséges diákokat nem fogja meghatni egy-egy ilyen poén, de hát azért az ő napjukat is fel tudja dobni, tehát ilyen szempontból hasznos. De mondom, a fő cél ezzel az, hogy azoknak a diákoknak segítsünk, akik tényleg félnek a matematikától, szoronganak a matematikától, és nyilvánvaló egy ilyen környezet az számukra is kedvezően hat, hiszen a matematika a gondolkodásról szól, és gondolkodni nem lehet úgy, hogyha ha félünk, tehát a matek fóbiát ez fel tudja oldani, és ez sokszor akár megoldás lehet a matekos problémákra is.
Matekink kapcsán, hát általában is rendre mindig diákokról és oktatókról, pedagógusokról, tanárokról beszélgetünk, de hogyha föllátogatunk a mateking.hu oldalra, akkor azt látjuk, hogy a szülőknek is próbálnak tanácsokat adni. Miért fontos, és ez egyáltalán mit lehet tanácsolni a szülőknek matematika?
Az egy nagyon érdekes tendencia, hogy azok a szülők, akik esetleg nem túl jó matekosok, vagy mondjuk annak idején ők is féltek a matektól, vagy gondjaik voltak a matekkal, ők sokszor hajlamosak, hát akarva, akaratlanul valahogy ezt a matek félelmet átültetni a gyerekeikbe is, és ez semmiképpen sem lehet egy hasznos irány, hiszen maga a matematika egyébként egy nagyon hasznos tudomány, hiszen minden, ami a mai világunkban létezik, az a matematikának köszönhető, akár az is, hogy egy rádió műsorban mi tudunk beszélgetni. Tehát egyrészt próbálunk a szülőknek egy olyan típusú ismeretterjesztést adni, hogy picit elmélyedhessenek abban, hogy a matematika valójában milyen hasznos, és hogy mennyi mindenre jó, és hogy miért nem érdemes félni tőle, és hogy miért próbáljuk a gyerekeinket is abban támogatni, hogy ne féljenek a matektól, és próbálják megérteni a matekot. Illetve hát olyan tanácsokat is adunk nekik, hogy hogyan lehet magát a matematikát a gyermekeikkel megszeretetni, illetve hát valamilyen formában segíteni nekik a matekos kérdéseikben, támogatást adni, hiszen most már 5. osztályos diákoktól egészen az egyetemi MSC szintig leszedjük a teljes matematika palettát, úgy gondolom, hogy ezzel az ország legátfogóbb matematika oktató e-learning platformja egyébként a matekin.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!